És mozdulnak is, de ehhez mondjuk Nagy Erzsébetek kellenek, aki ugye ma az első riportalány volt a pedagógus és demokratikus szakszervezetétől, vagy ANG civil szerveződéskel. És ami nagyon fontos, hogy ezt ma hallottam egyébként szintén egy elemzésben, hogyha megnézed, akkor az egészségügyet és az oktatást ki lehet jelenteni, hogy egy 40 pluszos női, zömében női generáció vitte el a hátán, és nem a kormányzat támogató intézkedései. Tehát egész egyszerűen ezek a nők, akik például a Nagy Erzsébet, és ugye amit mondasz, hogy az oktatásnak a minősége a harcaikkal, ugyanígy az egészségügyben is, az ápolónők, a szakápolók, mindennapi tevékenységükben a különböző harcok mellett és a megfizetetlenségükben, tehát az egyének, azok elcipelték ennek a terhét, miközben mondjuk Kövér László egy ilyennek az elnöke.
Hát, nagyon érdekesen nyitottunk egy témát, amit szerintem most nem hiszem, hogy be tudunk zárni. De nagyon érdekes volt, amit felvetettél te is, és ugye az egész történet tulajdonképpen egy kicsit ficánkol, papírokon már ott szerepel, de igazán nem igazán mozog. Úgyhogy szerintem a következő alkalom, akkor megint nekiállunk egy-egy kisebb részletnek, és megpróbáljuk azt újra és újra átgondolni. Mondom, a szempont mind a 17-nek egy ilyen komplex, globális megmozdítása, hisz tulajdonképpen minden elemére szükség van egy országon belül ahhoz, hogy valóban történjen valami igazi érdemi elmozdulás. Ezzel gondolom egyetértesz.
Abszolút, sőt, kiemelem azt is, hogy ugye Nagy Erzsébet sem a 17 pontot szeretné. Betartani, hanem egész egyszerűen a mentalitása, a szellemisége, a képessége, a képesítései, a morálja viszi el abba az irányba, hogy véletlenül pont a 17 pontot ő, mint egyén, és ő, mint pedagógus szakszervezetet tudja tartani, és demokratikus szakszervezet elnöke be tudja tartani, vagy betartani.
Köszönöm szépen még egyszer, Helga, a beszélgetés, és folytatjuk a következő alkalommal. Jó? Köszi szépen, és szia!
Én is köszönöm, András!
Szia, szia!
Közlekedés.
A fővárosban folytatódik a felújítás a Flórián téli felüljárón. Pest felé megnyitották a déli felüljárót, ahol a forgalom rövidebb szakaszon egy, majd két sávon haladhat. Az Árpád hídról Szentendre felé, vagy az északi ágon egy sávban, vagy a felüljáró alatti csomóponton keresztül is közlekedhetnek. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Várhatóan pénteken este 8 órától lezárják a felüljáró északi ágát. Ma éjszaka az Árpád hídon Budára buszsávot jelölnek ki. Péntekig esténként a csomópontban időszakos sávlezárásra kell készülni. Éjszakánként lezárják a külső sávot a 20. kerületben a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után egy hosszabb szakaszon este 8 óra és másnap 6 óra között mától péntekig, illetve pénteken este 8 órától szombaton este 6 óráig karbantartás miatt. Az M2-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között csütörtökön este 9 órától üzemzárásig, továbbá pénteken este 9 órától vasárnap üzemzárásig karbantartás miatt. A metrópótló autóbusz mindkét irányban érinti a Batthyány tér megálló. Németh Luca, BKK Info.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
I'm not about to use it.
Already hearing the gunshot. Rabababababagolom az utamban, dukolok az utcán. Tudodom az éjjel, jedolíted te is magadásban. Úgy tudod, minden kicsikét mással. Röke fiatalon élj az utamon nyelz. Vele visz a bankó, neked lehet, hogy tény. Nekem lehet nem jó. Lehet szomorú a vége, de kivázám a részem. Nem maradok ébren, felmaradok ide. Sokan elmentek, magamat tettem hozzá, amit bekepelezek.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az előző negyed év enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index, amely a lakossági jövedelmi helyzetet a hiteltörlesztések és a számlafizetések függvényében vizsgálja. És a telefonban itt van Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez a fizetőképesség szerintem mindenkit foglalkoztat. Nyilván mindenki a saját zsebéhez, ezzel majd a nézőpontjához képest vizsgálja, de maguk hogy vizsgálták ezt a dolgot, és egy kicsit mutassa be olyannek a vizsgálatnak a tartalmát, hogy hogyan tudjunk aztán erről beszélni.
Ahogyan ön is említette, az előző negyed évhez képest is ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképesség. Uh-huh. Ezt a fizetőképességi indexet az Intrum Európa és Magyarország vezető követeléskezelési vállalata készíti a GKI-val közösen már 2018 óta. Uh-huh. 2018 óta negyed évente adjuk ki ezt az összefoglalót, és jelentetjük meg arra vonatkozóan, hogy megnézzük, hogy a magyar lakosság fizetőképessége hogyan alakult az elmúlt időszakban. A mostani legaktuálisabb riportból azt látjuk, hogy a harmadik negyedévben 13,7 pontról 9,3 pontra esett vissza ez az index, uh-huh. ami azt mutatja, hogy csökkent ez a fizetőképesség a lakosság körében.
Uh-huh. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem tudnak vásárolni az emberek, vagy nem tudják kifizetni a részleteket, vagy egyáltalán elmaradnak? Szóval hogy kell ezt konkrét a laikusként értenem?
Azt jelenti, hogy alapvetően a reál jövedelem csökken, uh-huh. ami azt jelenti, hogy kevesebb marad élelmiszervásárlásra, a szolgáltatások igénybevételére, és maga összességében a fogyasztás csökken ezáltal. Uh-huh. Nehezedik a lehetősége annak, hogy a számlák kifizetésre kerüljenek, hogy a számlák időben kerüljenek kifizetésre, hogy a lakhatási költségeket fizetni tudják. Tehát mindez, ami az alapvető élethez, léthez szükséges minden olyan költség, ami felmerül havi szinten, azoknak a kifizetése nehezebb az elmúlt negyed évben a riport alapján.
Nem túl régen beszélgettem valakivel, hogy önmagában a tartalékképzés is egyszerűen megroppant az elmúlt időben, tehát hogyha valakinek váratlan kiadást kellene kifizetni egy adott hónapban, valami elromlott, vagy esetleg betegség támadt, az nagyon-nagyon megterheli a családok büdzséjét például.
Hát igen, ez az egy az egyben ugyanaz a kérdéskör, tehát az a reál jövedelem, ami szinten egy család rendelkezésére áll, az nem növekszik olyan szinten, mint amilyen szinten növekednek az energiaárak, mint amilyen szinten növekednek az élelmiszerárak, és ahogy ön is mondja, ezeket havi szinten ugye el kell, hogy költsük, meg kell, hogy vásároljuk, így a lehetősége annak az abszolút csökken, vagy a legvégső esetben el is lehetetlenül annak, hogy egyáltalán megtakarítani tudjunk, és bármilyen váratlan helyzet adódik, azt egyre nehezebben tudjuk teljesíteni, vagy egyre nehezebben tudjuk az arra szükséges összeget előteremteni.
Mik a tipikus magatartások? Ez a teljesen aprólékos, szisztematikus takarékoskodástól az ilyen hedonista nekifutásig mindent el tudok képzelni. Tehát arra, hogy a csuda vegye, akkor inkább elköltök mindent. Szóval mi itt igazából a tipikus magatartás?
Hát én azt gondolom, hogy a skála azért elég széles, ahogy ön is mondja, de alapvetően igen, azért a magyar lakosság takarékoskodni igyekszik, uh-huh. és pont ezekre a váratlan kiadásokra, amit említett az előbb is, igyekszik félretenni. Hát ez alapvetően, ugye mivel az élelmiszer áraknak a növekedése az jelentős az elmúlt időszakban, ezért egész egyszerűen olcsóbb termékeket keresünk, az áruházláncok saját márkás termékeit választjuk inkább, és igyekszünk ott spórolni, ahol csak tudunk. pontosan azért, hogy az a zsebünkben lévő összeg, ami a reál jövedelmünk havi szinten, az minden egyes költségünket és kiadásunkat fedezni tudja. Emellett persze van, aki a hedonista életmódot választja, de én azt gondolom, hogy azért ez a lakosságnak egy kisebb és kevesebb aránya.
Igen, de ez is látszik, azért is vetettem ezt így fel. Hadd kérdezem, hogy mennyire általosak az adatok, hogy mekkora különbség van például országon belül, mert ugye azért Budapest egészen más ország, mint a Kelet-Magyarország vagy Nyugat-Magyarország, szóval mindenféle más világok vannak, hogy a városok, kis települések egészen másfajta életvitelt adnak, kínálnak az embereknek, akik ott élnek.
Így van, ez egyébként alapvetően látszik az indexben magában is. Ugye a közép-magyarországi régió, amiben beletartozik Budapest is, a legerősebb, tehát itt az aránya a fizetőképességnek arányaiban a legmagasabb, hiszen Budapest egy vonzó munkaerőpiaci lehetőséget biztosító része az országnak, és ahol a nehezebb, és azt látjuk, hogy a fizetőképesség is jóval alacsonyabb, mondjuk budapesti vagy közép-magyarországi viszonylathoz képest, ez az Észak-Magyarországi, az Észak-Földi régió, ahol kevesebb a munkaerő, kevesebb a lehetőség is, kevesebb a reáljövedelem, így sokkal, sokkal kisebb a fizetőképességnek a mértéke is.
Ahogy olvastam, is egy kicsit hullámzik ez az egész történet, de mennyire érzékelhetők tendenciák, ugye gondolom nem az első vizsgálatuk ezt, hanem folyamatosan teszik, hogy mennyire változik, mennyire, és mire reagál jól például ilyen módon a lakosság fizetőképességi indexe?
Hát ugye ez egy nehéz kérdés, igen, 2018 óta vizsgáljuk, és készül az index. Most, ha csak az elmúlt évekre nyúlunk vissza, akkor ugye ami leginkább befolyásolta, az a Covid-járvány, ami leginkább megérintette a fogyasztást, és érdekes, mert ugye abban az időszakban nőtt a fogyasztás, mind a termékek, mind a szolgáltatások terén, majd egy energiaválság és az orosz-ukrán háború, aminek következtében aztán teljes mértékig egy negatív irányba fordult ez a tendencia. Tehát azok a külső geopolitikai feszültségek, az energiaellátásnak a bizonytalansága, illetve az életünkben jelenlévő globális kereskedelmi korlátok, amik jelen vannak, ezek mind-mind fokozott nyomást gyakorolnak a hazai jövedelmekre és a fogyasztásra egyaránt.
Ha ez így van, és ha így érzek el, mert biztos, hogy így van, mert így mondta, akkor az azt is jelenti, hogy nagyon is érzékenyek a családok. Tehát a családi pénztárcák rendkívül érzékenyek, és rendkívül kiszolgáltatottak, tartalék nélkül és bizonyos fedezetek nélkül léteznek, és nagyon labilisek. Nem tudom, jól érzékelem ezt.
Én azt gondolom, hogy ez az index alapján és az elmúlt évek kutatásai eredményei alapján ez kijelenthető. Nehezebb, egyre nehezebb minden kiadásunkat a hónap végére fedezni, de igyekszik a magyar lakosság, ahogy említettem is, mint takarékoskodni, mint pedig olcsóbb termékeket, vagy kevesebb szolgáltatást igénybe venni, vagy ne adj Isten egyáltalán. De igen, sajnos ez az instabilitás, ez egyértelműen látható a fizetőképesség.
Azért érdekes ilyen szempontból maga a hozzáállás. Ezért most, mikor azt írják a sajtóanyagban, hogy bozósak a kiállítások, az nem egy bizakodó dolog. És azért kérdezem, hogy van-e valami optimizmus a fizetőképesség mellett a fogyasztókban, vagy ez is továbbra is mélyebbre esik, az itt a kérdésem. Hogyan alakul
a kettő? Pillanatban azt látjuk, hogy maga a gazdasági növekedés azért alapvetően bizonytalan. Mi stagnálást prognosztizálunk a 2025 utolsó negyedévében is, tehát a mostani eredményhez képest mi azt gondoljuk, hogy ez stagnálni fog, vagy enyhén csökkenni ez év végéig. Ugye ami mindig, még mindig itt van, és nagy mértékben támaszkodik a Magyarország az orosz energiahordozóknak az importjára, ez ugye egy jó nagy külkereskedelmi kockázatot jelent a számunkra, de mindamellett azért a Magyar Nemzeti Bank egy nagyon szigorú monetáris politikával igyekszik árstabilitást hozni és megőrizni, illetve az inflációt fékezni. Ugye abban bízhatunk, hogy mind az infláció megfékezése eredménnyel jár, a GDP növekedni tud, de ehhez ugye minél több fogyasztásra van szükség, és ahhoz, hogy ezek meg tudjanak történni, ahhoz a reáljövedelmeknek kell tudnia nőni, hiszen minél több reáljövedelem van, annál nagyobb lesz a fogyasztás, és minél több a fogyasztás, annak köszönhetően fog tudnia növekedni majd a GDP is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm Üveges Juditnak, amit most elmondott, mert egy nagyon sommásan egy helyzetet sikerült jól bemutatni, ami ezért mindig változik. Hadd kezdem még, ugye megszokták ezt ismételni, ezt a vizsgálatot, ugye?
Igen, negyed évente végezzük, a következő az év végén érkezik majd a következő.
Szívesen beszélnénk akkor is róla, megmondom őszintén, pont azért, mert az emberek ez közelebbről érinti. Jobban érinti, mint gondolnák, és az a ilyen típusú beszélgetések sokkal jobban érdeklik őket, mint a különböző marketing beszélgetések, amik valahol mindig a fogyasztásra irányulnak, és ezért kevésbé meggyőzőek.
Nagyon szívesen állok rendelkezésre az alkalommal is, hogyha meg lesznek az eredmények, hogy beszéljünk a következő alkalommal erről.
Így legyen, és nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok magának.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Örkény Színház Élői Rock Társasága című sorozatában Garaci László írását Vajda Milán olvassa fel.
Tesz vesz a kezem, üres a fej, naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti.
Nem szeretjük a groteszket. A groteszk szeret minket. Karbantartó műhely, bármit megjavítunk, kérem kopogjon, az ajtó csengő rossz. Szüzen akarok meghalni, hogy példát mutassak a gyerekeimnek. Kovácsolni való uborka, kódszám 421. Az ember fölnevet, és egy pillanatra elfeledkezik arról a brutális, szellemi és lelki nyomorról, ami körülveszi. A groteszk nevetés életstratégia, sőt, életelixír. Eszterházi Pétertől is tudjuk, hogy a helyzet általában reménytelen, de nem komoly. Mikor a helyzet komolyra fordul, az a szerelem. Vagy a forradalom. A szerelem és forradalom grotessége e módosult tudatállapotokban nem érzékelhető. Ez azonban senkit ne csábítson könnyelműségre. A groteszk alszik, frissen fog ébredni. Holnap lesztek? Miért? Mi lesz holnap? Semmi. A szokásos. Akkor leszünk.
From the road to the sea to the sky, and I do believe that we really it's killing me. What do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Hey.
Reprezentatív felmérés mutatott rá, hogy a magyar autósok harmada gondolja úgy, hogy jobban vezet az átlagnál. 10 emberben 8 pedig úgy érzi, hogy általában maximális rálátással van a közlekedési helyzetekre, és elsősorban önmaga felelős azért, hogy az autóvezetés közben veszélybe kerül-e. És a telefonban itt van Zerkovics Dávid, közlekedéspszichológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Miért fontos előre felkészülni az útra? Hát a ráadás, akinek már van jogsia, hát nem? Próbálom ebben a hangnemben megközelíteni. Fel kell készülni.
Nincs két egyforma út.
Igen.
Nincs két egyforma út, ez nem csak a hivatásosokra érvényes, hanem a civil autózásban is, hiszen mi sem vagyunk mindig pontosan ugyanabban az állapotban, és ez még egészségügyileg sem feltétlenül van így. Tehát érdemes mindig egy kicsit azért végig gondolni, hogy valóban az alkoholfogyasztás az kellően távol van-e már időben, milyen gyógyszereket szedek adott esetben. Ezt nagyon sokszor egyébként nem szoktuk megfelelően ellenőrizni, nagyon sok szernél ott van, hogy hatással lehet járművezetése, és erre nem gondolunk előképpen. És a fáradtság az nagyon sokszor szembe jön. Azzal már általában nem is foglalkozunk, hiszen vannak olyan munkahelyek, munkakörök vagy területek, ahol ez szinte, nem azt mondom, hogy sík, de gyakorlatilag hozzátartozik az életmódhoz, és inkább nem foglalkoznak vele.
És például az, hogyha én ideges vagyok, például előtte éppen összesaptam valakivel, azt mondta rám, hogy zsíros kenyér vagyok, vagy mit tudom én, valami veszekedés volt, akkor is ugye gondolom érdemes megfontolni, hogy azonnal induljunk-e.
Alapvetően igen. Ha valaki azt mondják, hogy zsíros kenyér, akkor azon jót lehet nevetni, ez a szerencsésebbik eset, hogy humorosan válunk el. Egyébként a konfliktusoknak az egyik legjobb megoldási módszere valahol a humor, hogyha hirtelen, rövid idő alatt próbálok legalább egy ideiglenes megoldást találni. De hogyha marad a konfliktus, és úgy válunk el, akár legyen ez magánéleti vagy munkahelyi, akkor igen, annak is lehet bőven hatása az autóvezetésre. Zenével mutatták ki, ami érzelmeket generál. Egy lendületes zene egyébként hajlamosabb gyorshajtásra sarkalni az embereket, kísérlettel is kimutatták, és bármi más, ami érzelmeket generál az emberben, negatívat, vagy akár túlságosan pozitívat felpörget, akkor az hatással van, akár negatívan az autóvezetés.
Ha itt a környezetet mondja, akkor az autón belüli környezet, az mennyire befolyásol például bennünket, utastársaink, a felrakott berendezések, színek, mindenféle egyebek, hogyan hatnak ránk? Például markáns színek, sokan például minden csillogó-villogó dolgot szoktak fölrakni a műszerfal fölé.
Ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés. Ugye maga a szárasztjuk szét a kettőt, a szociális környezet, az, hogy kikkel utazunk, az pillanatnyilag igen befolyásolhat. Nyilván a vezetőt nem illik zavarni, illetve bizonyos mértékig már, vagy bizonyos mérték után akár bűncselekmény kategóriája is lehet, hogyha valaki olyan szinten elvonja a járművezető figyelmét, balesetveszélyes helyzetet okozhat. Tehát érdemes mindig szemmel tartani a tényt, hogy valakinek esetleg nem esik jól, hogy beszélnek hozzá. Van ilyen ember, aki nem szereti, ha beszélnek hozzá autóvezetés közben. Egy másik kérdés, hogy figyelemmegosztást nyilván meg kell tudni oldani, de nem jó az illetőt zavarni, vagy nagyon hangoskodni mellette. Sajnos például a gyerekek is képesek arra, hogy időnként, ha mondjuk csak egy szülő van elől, és két kis gyereket visz, és azoknak nekik valamilyen bajuk támad, összevesznek. Sajnos ilyenkor jobb esetleg félreállni, és úgy rendezni ezt a konfliktust. A másik kérdés a fizikai környezet, az pedig az ergonómia tárgykörébe tartozik, hogy az autóipari cégek igyekeznek azért úgy megálmodni ezeket a járműveket, hogy a vezetőt lehetőleg segítsék inkább a balesetmentes közlekedésben, és ne elvonják a figyelmét. Ez nem mindig sikerül, gondoljunk csak az érintőképernyőkre, szintén kísérlettel már bebizonyították azt, hogy gyakorlatilag sokkal több figyelmet vonnak el, ugyanúgy, mint az érintőképernyős telefonok. A különböző egyéb kirakott csecsebecsék, nagy puha dobókockák, vagy valamilyen világító kapala, bármi a műszerfalon, ami visszacsillanhat a szélvédőn, az pedig az adott tárgytól függően igen zavarhat, az mondjuk inkább az érzékelés, észlelés témaköre, de én amellett vagyok szakmai értelemben, hogy egy autót úgy jó használni, hogy azt legyártották, és minimális ilyen személyes megváltoztatás kell hozzá, mert nem tudhatjuk előre, hogy adott esetben mivel válhatunk veszélyessé kicsit magunk számára.
Egyszer a szervizbe találkoztam pontosan egy olyan sérült autóval, amelyiknek a legelején csúnyán össze volt törve, és volt benne vagy másfél kilométer az egész autóban, annyira új volt, és kiderült, azt mondta, tulajdonképpen azért ment neki a kapufának a tulajdonos, mert annyira tetszett neki a saját műszörfala, nem vette észre, hogy neki ment. Szóval igen, a belső dolog az nagyon számít, bocsánat a példáért, de előfordulhat, hogy igen, bennünket megvezetnek a belül a belső eszközök és a tárgyak.
Igen, ez egy nagyon jó példa, és pont most abban az időszakban, amikor az autómegosztó rendszerek töretlenül hasítanak, és cégautók változnak, egy családban két autó vagy több jármű is lehet, Nagyon fontos, hogy megismerjük ezt a járművet. Egy pici pár percet legalább szálljunk arra, hogy megismerkedjünk a műszerfallal, hova helyezték például a vízvillogó kapcsolatot, tehát a világítás kapcsolót, egyebeket. Ez hirtelen stresszes helyzetben használva, ezek az eszközök, ezek ilyenkor elbújnak, hogyha ismeretlen autóban vagyok, és az másodperceket jelent, mire megtalálom. Na, ebből lehetnek adott esetben egyébként baleset. Úgyhogy nagyon jó a példa, érdemes álló